Rádióegyetem. Pintér Tibor, zeneesztétika. Az előadó művészet kialakulása. Részlet.
No.
Ahogy félbe maradtam a múlt héten, az ugye az a kísérlet, hogy gyakorlatban hogyan tudjuk ezt a Hanslicki dolgot végignézni. Azaz, hogy hogyan tudunk közelíteni a művekhez, és ezen a ponton fogom megragadni azt a újabb fonalat, hogy ugye itt rettenetesen sok mindenről szó volt, egy valamiről, nem az előadó művészetről. Arról nevezetesen, hogy a voltaképpen az önálló előadó művészet az hogyan jön létre. Ugye ennek is van egyrészt egy nagyon fontos történeti vonulata, másrészt pedig az a nagy jelentőségű átrendeződés, ami majd a 19. század második felében fog végbe menni, nevezetesen az előadó művészet önállósodása. Ugye az a tény egy mondatban jelezve, hogy olyat, hogy valaki csak és kizárólag zongora művész, vagy akármilyen hangszeren játszó művész, azt a 18. század vagy a 17. század nem igen ismerte. Kivételt képeztek az énekesek. De egyébként az autonóm előadó művészet az egy kifejezetten modern jelenség, és a 19. században jön létre. Többek között ez az oka annak, hogy a Hanslick olyan túlzottan nem is foglalkozik az előadókkal. Azt megjegyzi, hogy a zene reproduktív művészet, de ezen túlmenően ugye nem találunk semmilyen komolyabb reflexiót az előadásra vonatkozólag. Ebben is vannak persze finomságok. A Hegel például az esztetikai előadásokban foglalkozik az előadó szerepével, de külön előadó művész még ebben a formájában, hát ha lehet mondani, születőben van, ezt majd meg fogjuk nézni. Na, térjünk vissza az előző óra három kis lassú tételére. Ugye a Clementit megnéztük, és igyekeztem azt érzékeltetni legalábbis, hogy erről vagy egyáltalán a Clementit, mint anatómiai lovat néztük, hogy milyen formában lehet beszélni erről a zenéről, mi a Hanslicki értelembe vett tartalmassága ennek a zenének, és ugye ez a zene, hát nagyon érzékenyen, valahol a szalonzene és az úgynevezett komolyabb muzsika között helyezkedik el. Azt érdemes megnézni, hogy mi is a szalonzene, tehát mi az, ami a 18. század végén, 19. század első évtizedeiben ezt a típust képviseli. Magyarán tulajdonképpen a szórakoztató zene. Most erre egy igen picike példa, ez a Pleyelnek egyik szonatinájából egy lassú tétel, az Ignác Pleyel. És ezt követően megnézünk egy Mozart lassú tétet, szintén zongora lassú tétet, és azt érdemes lesz látni, hogy noha a Mozart életműben a zongora szonátáknak nincsen olyan túlzott jelentősége, mint mondjuk az operáknak, vagy épp a zongora versenyeknek, de látni fogjuk, hogy valami egészen más zenei nyelv alakul itt ki. Ez azért gondoltam, hogy érdemes ezt érzékeltetni, mert valami ilyesmi az, amiről a Hoffmann beszél, amikor a Mozartot mint romantikus zeneszerzőt emlegeti, ugye a Beethoven recenzióban. Most egyelőre nézzük meg ezt a Pleyel darabot, mint arra való példát, hogy a kornak a zenei köznyelve, tehát az a köznyelv, amiben túlzott eredetiség nincs, vagy ha lehet azt mondani, hogy semmilyen eredetiség nincsen, ez a közhasználatú zene. És ez a Hanslick optikáján keresztül válik majd érdekessé.
Thank you.
Ugye ennyi. Ez a zene ugye valami furcsa helyen foglal el, hiszen emlékeznek, hogy a 1770-es évekből, amikor a Burney azt írja, hogy a hangszeres zene ugye ártatlan luxus, a felesleg művészete. Valójában az angoloknál elég el is terjedt az az elgondolás, hogy a zene az valahol a nyelv alatti szférában valami fajta kellemes zörej. Ugye ezt nagyon kedvelték eleve a kellemességet, tehát a kellemes hangkapcsolatok. Na most mindez mondjuk a Johann Christian Bachra igaz lehet, vagy egy csomó kismesterre éppen ebben a korban, de valahogy a preromantika időszakában ez a gondolat ugye tarthatatlanná válik. Tehát az, ami majd a Haydnnál, a Mozartnál és a Beethovennél fog megjelenni, hát ott a legelemibb zenei percepció sem tud egyetérteni azzal, hogy hát ez mondjuk egyszerűen kellemes zörej lenne, ugye? Kellemes hang, kellemes fiziológiai érzeteket kiváltó anyag. Most a Pleyel az nagyon érdekes módon egy nagyon hosszú életű szerző volt, hát 1757-től 1831-ig élt, és hát nem tartozott ő a jelentős zeneszerzők köré, ez a mű is meglehetősen szokványos. Viszont van egy új minőség ebben az anyagban, ami a Clementihez képest új. Nevezetesen olyan harmóniai állások vannak benne, amelyek mint egy elvarázsolják a hallgatót. Valami fajta romantikus ilyen bíborfényt varázsol a hallgató elé. És ez az, ami a Clementinek még a szigorúbb szerkesztésű szonatina tételében nincsen. Tehát ez, ahol a klasszikus és a koraromantikus zenei stílus, zenei nyelvet el tudjuk választani egymástól. Ez egyébként egy borzalmasan egyszerű fogás. Igazából egy közhely, és ez mutatja azt, hogy a korai romantikus zene is bővelkedik közhelyekben természetesen. Ugye, hogy indít? Ugye ez az első frázis, semmi nem meglepő. És ez két akkord. Majd ebből bomlik ki a második frázis. De itt visszatér az alaphangnembe. És az utolsó, vagy tulajdonképpen a záró anyag, az egy kicsit hosszabb. Ugye ez az első zárlatunk. Most amire utaltam, hogy valami romantikus, ugye ezt a német mondja Begeisterungnak, átlelkesítettségnek, az a pici harmóniai váltás, ami itt szólal meg. Most lelassítva mutatom, hogy kinagyítsuk. Ugye, tehát ez a kicsi motívum, ami ugye majd tudom, egészen finomam, de kisiklatja a zenei folyamatot. Ez megmutatom, hogy mi a legközhelyesebb verzió. Ennyi. Na most a második anyag, az anyag részben visszatér a kiindulási pontunk. Ugye ez tökéletesen ugyanaz, amit eddig hallottunk. Bocsánat. És itt megérkezünk az alaphangnembe. Most itt akár le is zárhatnám, mint hogy a Clementi is egy ilyen kidolgozás után lezárja az anyagot, de itt folytatja a Pleyel egy új motivikus elemmel. Ugye ennek erre válaszol a következő. És ennek mint egy kódája. Ugye megint egy zárlat. És megint visszajön. És folytatom tovább, ez ugyanaz a zenei anyag, és végül egy kóda. De ennyi. Most ez a behízelgő hang, ez még borzasztóan magánviseli a gálán stílusnak a világát. Ugye ezek a kisiklatott dallammenetek, ahogy viszont akkor nagyon szerette, hogy vágyakozva ráfut a főhangra, például ebben a helyen, ezen a helyen, hogy... Nem? Vagy amit az előbb mutattam, vagy van a középrész után egy... Ugye ez a zárlat. Most ez mind azt mutatja, hogy ezek a kis modulációk, ugye az érzékenységnek a modulációi, nem azok a modulációk, amelyek a Bachnál egészen bámulatos modulációs sorokat eredményeznek, és igazából a kompozíciónak a majdhogy nem ilyen univerzális kiteljesedése, hanem ezek az érzelmes szív hangjai. Másfelől a szerkezet borzasztóan egyszerű. Tehát ugye van egy bal kézben egy kíséret, az általában hármas hangzat felbontás, és e fölött bomlik ki egy énekelhető, ugye kis ambitusokban mozgó dallamanyag. Itt nincsen nagy ugrás, nincsen nagy felkiáltás, nincsenek nagyon széles drámai gesztusok, vagy éles drámai gesztusok. Na most, ugye eljátszva Hanslicki példákkal, ez a mű nem más, mint egy D-dur szonatinának az első tétele, Andante, ugye? Beszéltünk arról, hogy a névadás, vagy a címadás pontosabban a korabeli zenében mennyire divatos volt. Hát ennek is lehetne ugye olyan címet adni, hogy ábrándozás, vagy szemlélődés a őszi tavon, meg mit tudom én micsoda. Na most ez a Hansliknak is a problémája, hogy amikor a költői nyelv, vagy a vélt költői nyelv rátelepszik a zenére, onnantól kezdve a zenei formafolyamatnak a kibontása a hallgató számára nem igen lehetséges, mert ő afelé fog elmenni, mint a nyilvánvalóan mindannyian afelé megyünk el, hogy egészen szubjektív asszociáció láncokat fűzzünk a ilyen-olyan szemlélődéshez, álmodozáshoz, nem tudom én micsodához. Ugye ez gyakorlatilag eltakarja, vagy elrejti a hallgató elől a voltaképpeni zenei tartalmasságot. Na most ebben az esetben viszont egy nagyon érdekes problémával állunk szemben, hogy milyennek, vagy hogyan lehet megragadni ennek a műnek a zenei tartalmasságát, egyáltalán van-e neki. Ugye itt merül föl az a probléma, hogy a Hanslick elgondolása szerint a zenei tartalmasságot azt magukban a hangokban kell keresnünk, tehát a hang kapcsolatok, ugye az, amit a később a zenei analízis fog tematikus, motivikus fejlesztésnek nevezni, hogy az hogyan bomlik ki. Tehát a Hanslick itt egy meglehetősen normatív, egy rendes pozitivista módjára, egy meglehetősen normatív leírást adhatna, de nem ad, hogyha kidolgozta volna az egész elméletet, akkor nyilván kitért volna arra, hogy milyen típusú zenei fejlesztések. Ugye emlékeznek, a múlt órán beszéltünk a magról, vagy a rügyről pontosabban, ahogy a rügyből kinő a virág. Hát ebben az esetben ugye ezek leírhatók a plejjel esetében, de a zenei forma folyamat egy viszonylag zárt, szűkös térben marad. Ez például azt jelenti, hogy nincsen különösebben izgalmas moduláció, ugye nincsen különösebben meglepő pontja ennek a zenének. a kisiklott harmóniát azt nem kell túlzottan komolyan venni. Tehát nyilvánvalóan ugye ez nem egy drámai gesztus a player részéről, hanem ez a behízelgő hangnak, ennek a némiképp bágyat világnak a sajátossága. Tehát ugye mi van, ugye ezt elmondtam, hogy mi van akkor, ha címet adnánk neki, a forma folyamatot le tudjuk írni, tehát ez egy leírható dolog, és itt ütközünk bele abba a problémába, hogy most már a paradoxonok teljessége előttünk legyen. Milyen eshetőségeink vannak a zene leírására? Magyarán, hogy nevezhetjük-e ezt a kis dallamot mondjuk ilyen bágyat elomlásnak, ugye? A Hanslick nyilvánvalóan nagyon haragudna, amikor én azt mondanám, hogy bágyat. Mert pontosan a Hanslick értelemben ez a téma legfeljebb csak az affektust valamilyen dinamikai formában tudja jelenteni. Az, hogy mi mit kapcsolunk hozzá, az a mi magunk ügye, tehát ez bizonyos szempontból merőben szubjektív véleményformálás. Bárki bármit mondhat, hogy számára ez a kis elem, ez nem bágyadság, hanem mondjuk nyugalom. Ugye? Asszociálja hozzá az elalvást, és így tovább. Tehát ugye olyan mérhetetlenül zűrzavaros lesz a szubjektív érzelmi reflexió, hogy pont ez az, amivel voltak éppen esztetikailag nem tudunk mit kezdeni. A mű nem válik megismerhetővé azáltal, hogy mindenki elmondja, hogy számára nyugalmas, számára vágyat, a másik számára ilyen alvókás, a harmadik meg azt mondja, hogy ül a Balaton parton, ugye a nádasban. Tehát ez a Hanslicknak az alapvető baja. A másik viszont, hogy ha a bágyat helyett ugye egy másik szót, jelzőt találunk, amiben valami dinamikai karakter van, akkor azt elfogadhatóvá tesz, hiszen pontosan az a ritmus az, ami a zene dinamikáját tekintve leírhatóvá válik. Tehát ugye az ő példája például a viharos harci kedv. És akkor a harci kedv az nem elfogadható, hiszen miért is univerzalizálhatnánk a harci kedvet, mint ábrázolt jelenséget. Ugyanakkor a viharosság, tehát az a, nyilvánvalóan itt metaforikus értelemben, az a anyag, tehát egy bizonyos zenei anyag, ami nagyon gyors, nagyon felfokozott, tehát ugye nagyon, mondjuk nagyon gyors modulációban van, és így tovább, és így tovább. Ez a dinamikájára utal, hogy ehhez mit társítunk képzetet, az a mi dolgunk. Ehhez képest, a playerhez képest, most hallgassuk meg azt a Mozart szonáta tételt, amit kiválasztottam, és szándékosan azért választottam ezeket a tételeket, mert karakterükben hasonlítanak egymásra. Ez is egy triolás anyag, tehát hogy a balkéz kíséret, az különösen az első periódusban végig megmarad ebben a, ugye, tehát ebben a triola anyagban. Viszont döbbenten fogjuk nézni, vagy hallani, hogy bármilyen affektus tartalmat is társítsunk ehhez a zenéhez, itt valami többről van szó, valami másról. Lehet azt mondani majd erre is, hogy vágyat, nyugalmas, akármilyen. Bár kétségkívül a felvétel, amit hallani fogunk, ez a többihez képest egy leheletnyivel lassabb tempóban hangzik fel. Viszont ennél sokkal fontosabb dolgok fognak történni, hogy a mozarti anyag az ebből a meglehetősen elrendezett zenei világból, amelyben a Clementi és a Pleyel példák mozognak, ez folyamatosan kilép, kicsúszik, elugrik, bármit is mondjunk, azaz, hogy a zenei logika működik valahogy másképpen. Most ennek a zenei logikának, vagy a másképpen működő zenei logikának lesz az a végeredménye, amit a Hoffmann igazából a romantikus karakterjegyeknek fog nevezni a Mozartnál. És amit ugye nagyon izgalmas módon majd a Beethoven fog árnyékba borítani abban az értelemben, hogy ma is, de már a 19. században is így volt, hogyha valaki azt mondta, hogy Mozart, akkor egyre inkább ez az apollói Mozart kép bontakozott, ebben nagyon sok van Ludas a Mozart biográfia, ami maga is egy külön regényes história, de hogy kialakul az apollói Mozart, a mozarti derű fogalma, ugye? A Szabó Lőrincnél csak a derű óráit számolom. Ennek az ég a világon semmi köze nincsen ahhoz a zenei világhoz, amelyben a Mozart alkot. A Mozartot nagyon sokan szitták, hogy hát ez egy borzasztóan keresett, maníros zene, amit ugye ma hát mindenki meghökkenne, ha ezt hallaná, hogy a Mozart, mint a keresett, maníros, vagy netán dagályos, ugye? Ez nem illik a Mozart képbe, de sajnos ez annak is köszönhető, hogy miközben azt mondják sokan, hogy a derűs Mozart, aközben nem nagyon ismerik a Mozartot, tehát ez is hozzátartozik a dologhoz, a finoman szólva alulinformáltság. Na nézzük ezt a tételt lelki füleik előtt, mögött, benne. Próbálják meg háttérnek az elhangzott Clementi és Pleyel darabokat, tehát hogy ehhez képest hogyan, milyen kontrasztot képvisel a Mozart. Most ez terjedelmében is hosszabb, tehát ez ilyen 6 perc körüli tétel. Na hát a fülünk érzékeli a minőségi különbséget. Ugye miben áll ez? És ugye pont ez az alapprobléma, hogy vajon azok a jelzők, hogy drámai, elvágyódó, hontalan, és így tovább, de ezek mennyiben adekváltak a zenei folyamat leírására, vagy nem inkább arról van-e szó, hogy itt egy meghökkentően izgalmas zeneszerzői portré bontakozik ki előttünk, nem abban az értelemben, hogy a zeneszerzőnek ilyen meg olyan belvilága van, és ilyen-olyan szubjektív érzésvilága, hogy ugye, tehát az a gondolat, hogy a hallottakat átvetítsük a zeneszerzőre, hanem itt egészen egyszerűen a zenei forma folyamat, a zenei forma kidolgozásnak egy meghökkentően magas poétikai értelemben vett magas szintjével találkozunk, sok jóval magasabbal, mint az előző kettő példában. Zárójában mondom, nem azt jelenti, hogy az előző két zeneszerző rossz lett volna. Ha akit érdekel, hallgasson meg egy-két Clementi zongora szonátát a nagyobbak közül, és rögtön hallani fogja, hogy itt majd, hogy nem hasonló kvalitásokról beszélhetünk, mint a Mozart esetében, inkább a műről. Tehát itt egy két kicsi szalondarab, nagyon-nagyon könnyen játszható zenei anyagot hallottunk, és ez valahogy minőségében valami egészen különleges. Most ugye ugyanúgy a zenei logika mentén, vagy a formakidolgozás mentén végig lehet haladni, és meg lehet nézni, hogy mik is azok a elemek, amelyektől ez a Mozart zene olyan hallatlanul izgalmas. Ez most természetszerű, mint minden művészet esetében, hogy nem lehet megfejteni. Tehát ugye nyilvánvalóan a Hanslicki gondolat sem arra utal, hogy ezek után minden művészet titka leleplezhetővé válik, és ugye ezen túl nem fog kérdéseket fölvetni a műalkotás. Nyilvánvalóan fog, de az a probléma, hogy hogyan közelítek hozzá, mi az, ami által valamilyen formában leírhatóvá tudom tenni, hogy mi is történik itt. Ugye ez egy kicsit olyan, mint a képzőművészet esetében, senki nem lenne elfoglalva azzal, hogy mit is csinál az a bizonyos festő. Vagy ugyanígy az irodalom esetében, hogyan csinálja, mi a technikája, azaz a Hanslick számára is a legeredendőbben fontos kérdés a poétikai elemekre való rákérdezés, a poén értelmében hogyan van ez megcsinálva. Az, hogy mi lesz a hatása, különösen érzelmileg, az egy más kérdés. Nyilvánvalóan egy jól megcsinált zenének, zene által indukált hatás egészen más, mint egy közhelyszerűen, ha lehet mondani, összetákolt zenéjé. Na most a kiindulási pont a Mozartnál már nem olyan egyszerű, mint azt a Pleyelnél láttuk. Egy F-durban vagyunk, ugyanígy F-durban volt a Clementi, a Pleyel az D-durban volt, de ennek különösebb jelentősége nincs. Ez egy felütéssel kezd. Most ez az első ütem is már furcsa az előzőekhez képest. Először is van egy világos akkord, ami ugye megadja a helyét ennek a zenének. A hallgató valahogy otthon van. Yeah. De már itt van egy kicsi moduláció, nevezetesen ezen a helyen, hogy ugye? De az egész első ütem semmi más, mint tulajdonképpen a díszítéseket is levetem, a harmóniát is mondjuk úgy visszaállítom az alap karakterbe, akkor ugye ez lehetne. De ezzel nem elégszik meg a Mozart, rögtön átírja ezt a borzasztóan kézenfekvő ismétléses elemet. És itt jön valami egészen új rögtön a második ütemben. És itt lezárhatná. Ez még egy kicsit emlékeztet is a Pleijelnek erre a szépen, ugye nyugalmasan alá, lefelé halad a zene és az alaphang nem be megáll. De helyett ez történik a negyedik ütemben. De érezzük azt, hogy a lefelé haladás utolsó eleme után ez egy drámai váltás. És megismétli. És most tényleg meg is áll. De ennyi. Tehát ez az első zenei anyag, ez igazából egy összességében négy ütem, hát a felütés is igaz, öt ütemes zenei anyag. Minőségi különbséget nehéz lenne megragadni. A zenei forma folyamatban elsősorban ezt a modulációkkal tudjuk megtenni. Tehát az, hogy milyen hangnemeket érint, milyen, ugye ez nyelvi analógiával mondjuk, milyen zenei metaforák, bocsánat, nem zene, tehát a költészetben, milyen metafora képzése van mondjuk egy versnek. Elkoptatott metaforákat használ-e, vagy van valami új elem? Ugye, hogyha a József Attilát mondom azt, hogy semmi ágán ül szívem, akkor mindenki megdöbben, ez még mindig üt. Tehát itt ez valami egészen újszerű elem. Most a Mozart esetében is arról van szó, hogy olyan újszerű elemeket, olyan az újszerűségükkel drámai elemeket tartogat a hallgató számára, ami ugye hát egy képzetlen fül esetében ugye egy követhetetlen zenei folyamat lehetett a korban. Ma nyilvánvalóan ez nem egy követhetetlen zenei folyamat. És nézzük a második anyagot. De ennyi. Itt például ez a forma folyamat sehol sem találja a nyugvó pontját. Ami egyetlen egy üteméről nem volt elmondható se a Clementinek, se a Pleijelnek. Még egyszer. Ugye itt találná meg a feloldást. Magyarán ez az, amiről a Hoffmann is beszél, hogy amikor a zenei folyamatban nincsenek megnyugtató, biztos pontok, biztos pillérek, ugye az az, amit a romantikus érzéshez szítik a nyelvén kifejezve, valahogy a végtelen vágynak lesz a Hoffmann számára a megtestesítője, az, hogy ez a zene pontosan azt sugallja, hogy itt a hallgató, az előadó is akár, és hát természetesen a zeneszerző is, valamilyen formában ezt a beteljesíthetetlenséget járná körül, vagy ezt a beteljesíthetetlenséget mutatná fel. Ez lesz majd a Hoffmann számára, Beethoven lesz ennek a végtelen vágynak a legnagyobb zeneszerzője. Most ugye nagyon fontos a Hoffmann és a Hanslick közötti állati nagy feszültség. A Hanslick tulajdonképpen arról beszél, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy végtelen vágy. Mi a franc az? Itt is van végtelen vágy, ott is van végtelen vágy, a Beethovennél így, a Mozartnál úgy, de pontosan az a problémája, hogy akkor mi a pánatba különbözik ez a két zene? Hát mind a kettő végtelen vágyat állít elénk, vagy ezt az érzetet kelti, akkor az ég a világon semmifajta különbséget nem kell tennünk. Mindegyik zenemű a végtelen vágyat föl tudja ébreszteni, slussz, ugye? Tehát pontosan ez a problémája Hanslicknak a Hoffmann-féle érzésesztétikával, és általában a német romantika érzésesztétikájával nem mond el semmit magáról a műről, márpedig a mű és annak tartalmassága magukban a hangokban bontakozik ki. Tehát nem tekinthetek el a hangoktól. Ugye ez a felfogás, az érzésesztétika különösen az a elgondolás, hogy a hangok azok ilyen hordozó eszközök. Viccesebben mondom, hordozó rakéták, ugye? És végső soron az az ő dolguk, hogy ilyen-olyan érzéseket ugye fölkeltsenek az emberben, de ők pusztán ennek az érzésnek a hordozói lesznek. Azaz, amikor egy műről beszélek, akkor nem a hangokról beszélek, a hangkapcsolatokról, hanem az általuk kiváltott hatásról. Ez az, ami Hanslick számára elfogadhatatlan. És valljuk be, van benne valami. Hát melyik az a művészet, amely esetében nem beszélnek arról, hogy mi is alkotja az ő testét. Ugye? Hol van az az akármilyen verselemzés, ami ne foglalkozna magával a szöveggel? Most a párhuzam ott sántít, hogy itt ugye egy médium csere, vagy médiumok közt való átcsúszásról beszélünk, hiszen amikor reflektálunk valamire, az mindenképpen nyelvi reflexió kell, hogy legyen. Egy akármilyen romantikus túlzásokban és metafora halmozásokban gazdag költői nyelv még mindig nyelv. A zene esetében erről nem beszélhetünk. Az a kezdet kezdetétől nem nyelv, ugye az csak egy analógia, hogy a zenében is beszélünk mondatról, és így tovább. Ezek csak analógiák, ennek igazából a dolog lényegéhez semmi köze nincsen, nevezetesen ahhoz, hogy egy tökéletesen más médium nyelvezetét, vagy idézőjelbe vett nyelvezetét kell transformálnom a természetes nyelvbe, vagy a filozófiai nyelvbe, vagy egyáltalán a reflexióba, ami eleve nyelvi. Na, erre egyébként a Kierkegaard fog egészen megdöbbentő bölcsességeket mondani a Don Juan tanulmányában, ami pontosan azt veszi észre, hogy a reflektáltság és a reflektálatlanság hogyan kapcsolódik össze a Don Giovanni szüzséjében, tehát abban az értelemben, ugye ez majd még úgyis alaposabban meg fogjuk nézni a Kierkegaard szövegét, hogy itt az elképzelhető legelvontabb eszméről van szó, az érzéki zsenialitásról, és ez megtalálja ugye a számára legtökéletesebb közeget, a zenét, ami szintén a legtökéletesebben elvont közeg. Ugye ezért fogja majd azt mondani, hogy a zene által létrehozott Don Giovanni vagy Don Juan ábrázolásnál soha nem lehet jobb egy regénybeli Don Juan, vagy egy drámabeli Don Juan, mert mind bele van, hogy mondja, csak eredendően bele van ragadva a saját közepgébe, a reflektált nyelvbe, márpedig az érzékiség az nem reflektált, az egy, ugye az a legabstraktabb a gondolkodás számára. Ugye ezt majd még fogjuk alaposan megnézni, de hát ugye ez az, amikor arról beszélünk, valakinek van valamilyen kisugárzása, ugye, tehát az érzékiséget ne csak a szexualitás értelmében értsük, hanem hogyan lehet megragadni azt, hogy valakinek tetszik valaki, ugye? Milyen nyelvi reflexióval lehet erre élni? Most pont ezt veszi észre majd a Kierkegaard, de ez egy későbbi fejezet. Na most érezzük, hogy a Hanslick sok is, meg kevés is. Vagy remélem, hogy ki lehet hámozni a dologból, hogy ha a zenei forma folyamatot így, és most nem fogok végigmenni ezen a Mozart ételen, ezt folyamatosan végignézzük, akkor kibomlik a zenei folyamat. Ha az arabeszk mintájára, vagy a kaleidoszkóp mintájára az ember ugye olyan koncentráltan hallgatja a zenét, hogy elvonuljanak ugye az előbb említett lelki füleink előtt ezek a forma folyamatok, akkor nyilvánvalóan a zenemű hangjaira, tehát hogy nem mint hordozó anyagra gondolunk most itt, hanem magukra a hangokra, vagy magukat a hangokat, mint rajzolatot végig tudjuk követni, és ezáltal a zenei forma folyamat fölfejthetőbbé válik. Ez viszont, ez nagyon fontos dolog, hogy ez valami zenehallgatási tréningre van szükség. És ez az, amit már a Hanslick hiányol a korban, hogy a közönség az lustul. Ő nem beszél arról, hogy régen jobb volt, ugye ez az őrült mítosz, ami az egész kultúrtörténetet bejárja Platontól fölfelé, az öregasszonyok panaszkodnak, ezek a mai fiatalok, ugye a francokat. Nem erről van szó, hogy itt valami általános nagy leépülésről lenne szó, hanem arról, hogy az edzetlen fül és az edzett fül között bizony különbséget kell tenni, ahogy az edzett olvasó és a nem edzett olvasó közt is különbséget teszünk. Egy nem edzett olvasó nehezebben birkózik meg egy Eszterházi regénnyel, ennyiről van szó. Ugye de mindeközben nagyon fontos, hogy az edzett hallgatónak tisztában kell lennie azzal, hogy nem azonos terepen mozog, mint amikor nyelvileg reflektál valamire. Mert a zenének ebben az összefüggésben nincsen ilyenfajta referencialitása. Ez az, ami a nagy botrányt kavart a Hanslick körül, hogy ugye azt is hajlandó volt leírni a mű végén, egy külön fejezetben tárgyalva, hogy a zenének nincs köze a természethez. Hát micsoda szörnyűség, ugye? Tehát tulajdonképpen egyszerűen arról van szó, hogy a hangoknak nincsen közük a természethez, nem ábrázolják a természet jelenségeit, hát kivéve ugye, hogyha patakcsobogást imitál, vagy madárhang, erről a múlt órán beszéltem, ugye a kakuk, meg nem tudom én mi, de egy kakuk imitációnak az ég adta világon semmi köze nincsen egy ilyen horderejű Mozart szonáta tételhez, ahol notabene egyetlen kakukot se hallunk, ugye? Tehát ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy a zene valami olyan tökéletesen szublimált világból lép elénk, ami a nyelvi reflexiót istentelenül nehézzé teszi, végeredményben egy bizonyos ponton, ha paradoxonokat végigveszünk, majdhogy nem lehetetlen. Ugyanakkor mégiscsak egy tökéletesen anyagszerű világról van itt szó. Hát a zenének is van anyaga, a hang. És ez az, amit a romantikus érzésesztétika végképp majdhogy idézőjelben negligál, hogy vagy pontosabban eltekint a hangok fölött, vagy nem foglalkozik a hangokkal. A racionalizmus számára mondjuk a 17-18. Században viszont az volt egy nagy mencsvár, ha lehet így mondani, hogy magukat, ezeket a zenei folyamatokat is racionalizáljuk, azaz, hogy azt gondoljuk, vagy azt feltételezzük, hogy bizonyos hangkapcsolatok eredendően valamilyen eleve meghatározott viszonyban állnak bizonyos érzésekkel. Ugye ez az, amit még a legelső órákon jeleztem, a kis tersznek és a nagy tersznek a különbsége, kis tersz szomorúság, nagy tersz jókedv és a többi. Most ez a gondolat egy hihetetlen építmény lett a 18. század közepére, de éppen a századfordulón válik tarthatatlanná a dolog, hogy valójában nem tudok, vagy valójában nincsen bizonyosságom arról, hogy ezek valóban összekapcsolódnának. Ugye ezt mutattam az ilyen példákat, hogy a lamentó, és akkor... Ugye, és akkor a kromatikus menet lefelé. Tehát arról lehet szó, hogy ezek konvencionálisan összekapcsolt elemek, de hogy ennek valóban van pszichológiai és fiziológiai és művészeti alapzata is, az nagyon kétséges. Na most ezt az egész konglomerátumot támadja meg végeredményben a Hanslick, azáltal, hogy mind a barokk klasszicista hagyománynak ezt a nagyon-nagyon racionalizált verzióját is, ha tetszik, felszámolna, vagy föl akarja számolni. Másfelől a romantikus érzésesztétikának ezt az átpoetizált verzióját is támadja, és így jön létre ez a bizonyos műközpontú esztétika, amit ő szíve szerint később inkább ugye művészettudománynak, vagy hát ahogy ez létre is jött, a zenetudománynak fog nevezni. Azaz itt alapozódik meg a 19. századi zenetudomány abban az értelemben, hogy a zenetudomány eredendően a hangokkal van elfoglalva, ha lehet ezt mondani. És ugye így válik le a zene esztétikáról, mert ugye a zene esztétika pedig mindazokat alapvetően ugye az aesthesis mentén kibontható kérdéseket feszegeti, hogy miben áll a zenei befogadás, milyen hatása van a zenei befogadásnak, és így tovább, és így tovább. Ugye ez egy hihetetlenül zűrös terep. Rettenetesen sok helyen érintkezik a zene szociológiával, ezt majd az Adornónál fogjuk látni jó néhány hét múlva. A legkülönbözőbb kulturális jelenségekkel, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan a Hanslicknak ez a fókuszált gondolkodása a zenéről, ez egy sajátos tudományt fog megalapozni, ugye a hangok vizsgálatának a tudományát. Ugye ő hangsúlyozottan mondja is, hogy itt tulajdonképpen, ha ebben az értelemben beszélünk, akkor sokkal inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy nem átérezzük ezeket, vagy egyáltalán a zeneműveket, hanem vizsgáljuk őket. Tehát az érzésnek és a vizsgálatnak a szembeállítása nyomán ugye egy természettudományos mintára épülő gondolat jön létre, hogy vizsgáljuk meg, hogy az adott zeneműben mi történik. Milyen formakibontási folyamatok vannak, és itt most nyilvánvalóan, és itt egy őrült nagy kérdés, hogy vajon ez a közönséget egyáltalán mennyiben érinti? Tehát igaz-e az, hogy a közönségnek erre bármilyen formában figyelmet kellene fordítania? Nem arról van szó, hogy megalapozódik egy tudomány, és ugye ad abszurdum azt is mondhatnám, hogy tudom azt, hogy létezik a kémia, de hát amikor én reggelizem, akkor miért kéne nekem azzal foglalkozni, hogy mi történik, ugye milyen kémiai folyamatok zajlanak le az én gyomromba, miután megettem egy sonkás zsömlét, ugye? Tehát a dolognak van egy borzasztóan feszültségteli problémája, mert a Hanslick szöveg, abban van egy nagyon erős pedagógiai étosz, hogy a zeneszerzőnek jelölje ki a pozícióját, a zenehallgató világosan tudja azt, hogy voltak éppen hogyan is kellene, vagy mit is jelent az, hogy tudatos zenehallgatás, és mindeközben álljon a középpontban a mű. Tehát ugye ez a része, vagy ez a rétege a Hanslick szövegnek, ez kifejezetten a nagy közönséghez szól. De nem véletlenül írta ilyen pamflet formában ezt a szöveget. De van egy másik rétege, hogy ha valóban a dolog mélyére ásunk, akkor itt már egy szaktudományról van szó. A szaktudományt teljesen biztos, hogy nem lehet elvárni a nagy közönségtől. Ugye hát gondoljuk meg, hogy az összes művészeti gyakorlat az azt mutatja, hogy hát nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy megnézzek egy filmet. Ugyanakkor van egy nagyon fontos dolog, hogy valószínűleg teljesen téves lenne azt gondolni, hogy akkor az elképzelt vadbefogadói attitűd mögé elbújva azt gondolom, hogy semmit nem kell ezekről a művészetekről tudni, éppen elég az, hogyha rengeteget olvasok, filmet nézek, és a többi, és a többi. Ez önmagában egy elégséges művészethez való magatartás. Ugye hát ebből fognak azok a furcsa lények születni, akik hát hihetetlen mennyiségű zenei ismerete, már a zenei ismeretet a művek számára értem, rendelkeznek. Ugye a Kinyermában ezek a csoda emberek, akik három hang után megmondják, hogy mit hallunk, azt is megmondják, hogy ki énekel, és mindeközben ugye ebben van valami megszállottság. Na most ez egy furcsa, szélsőséges pontja ugye a zenehallgatónak, majdhogy nem a mindenevő zenehallgató. Viszont ezzel együtt nagyon nehéz lenne azt elképzelni, hogy egy mindenevő zenehallgató csak és kizárólag zenét hallgat, és mondjuk egyetlen zenéről szóló könyvet se venne a kezébe, ugye? Tehát lehet, hogy van ilyen is, de ez minden esetre nem valószínű, hogy követendő minta. A Hanslick tehát igazából egyensúlyoz, egy ilyen kötéltáncos játék. Ugye mondtam azt a bizonyos graffitit a zenéről beszélni, vagy zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni. Hát igen, bizonyos szempontból ez történik itt is, mert nyilvánvalóan abszurditás lenne felszámolni a zene érzelmi dimenzióját. Ugyanakkor az is abszurditás, hogy mindent az érzelmi dimenzióból bontsunk ki, azaz a zene jelentése, az az érzelmi hatásnak a függvénye lenne. Ezért a másik oldalon ott van egy nagyon súlyos, hát nem is véletlen, hogy a Hanslickot a formalisták vezéralakjának tekintette a recepció történet. De hát teljesen világos az is, hogy a kettő nem választható el egymástól. Azaz valahol ott kötünk ki, ahol elkezdtük, amit az Eggebrecht mond, hogy a zenének van egy matézis jellege, és ebben a matézisben nem föltétlenül csak és kizárólag azt a zenematematikát kell beleértenünk, ami ugye arról szól, hogy milyen frekvencia arányok állíthatók föl mondjuk egy hangköz esetében, tehát ugye ez a tiszta fizikai értelemben vett hang definíciókat illetni, hanem bizonyos szempontból a matézis jellege van a formatannak is. Hát hiszen itt valóban ugye arról beszélünk, első ütem, harmadik ütem, negyedik ütem, arról beszélünk, hogy a mit tudom én, a mű közepén tér vissza a fő téma, az megint csak egy matematikai arányt takar, nevezetesen az, hogy az ütemeket számolni tudjuk. Rengeteg szöveg van arról, hogy a legkülönbözőbb zeneszerzők hogyan kísérleteztek a zenei aranymetszéssel, és így tovább. Tehát ezek is a matézis részei. Azaz ugye megint ez a kettős játék, vagy az a kétkarú mérleg játéka a zenében.
Elhangzott Pintér Tibor zeneesztétika, az előadó művészet kialakulása. Részlet. A felvétel 2007-ben készült.